megkopasztotta a szegényeket. Szegények, csattant fel Malala Szeker a kisasszony. Maga szegényeknek nevezi őket. Azok után, hogy Rajja Mahendram vállai közé húzta a fejét és lapított, mint folyó fenekén a rák, ha rákászó lálkodik a közelben. Hogy került közéjük Miss Cunningham? Kérdeztem. Nos, szingapúri forrásunk felderítette, hogy az egyik kármen néhány hónappal ezelőtt elhalálozott. Szingapúrban volt a temetése. Államköltségen temették el, mert a másik carmennek és koncsitának nem volt egy megveszekedett fillérje sem. Ezután eltűntek Szingapúrból, és, ami a legcsodálatosabb, Indiában már ismét hárman voltak. Miss Cunningham tehát beépült a csapatba. Remélem, nem marad velük sokáig. Ebben tévedett. Néhány év múlva összefutottam a három hölggyel a világ egy távolabbi pontján. Természetesen nem ismertem fel Miss Cunninghamet. Nem tudtam, a két kimázolt vénség közül melyik lehető. Ő azonban biztosan felismert, mert másnap reggel már nem voltak a szállodában. Úgy elpárologtak, mint a reggeli harmat. A szállodaszámlájukat természetesen nem fizették ki. Három rövid szünet következett, amelynek tartama alatt pótolhattuk mindazt a folyadékveszteséget, amelyet az elmúlt óra során elszenvedtünk. Őszintén szólva, szükségem lett volna egy kis szíverősítőre is, amint láttam, Derek Bakernek még jobban, ám Vidyavarden csupán limonádékat rendelt, én pedig nem tartottam illodomosnak megváltoztatni a rendelését. Amint megittuk a limonádét, ismét csak feltámadt bennük a történtek iránti érdeklődés. És ön? Kérdezte rám villantva barátságtalan tekintetét Miss Malala Szekera. Mikor jött rá, hogy Mr. Jayasundara a hunyó? Mikor jöttem rá, hogy ő a gyilkos? Nos, ez fokozatosan történt. Az a helyzet, hogy egyre gyanúsabbá vált a fickó. Már Miss Kitty Brown meggyilkolása után kezdett világossá válni számomra, hogy alig ha nem két bűnügy keveredett össze az orrom előtt. Gloria Hunter halálának ügye, valamint a tea ültetvényen elkövetett gyilkosságoké. Ez utóbbiakat alig ha követhette el Frank, de a veddák sem. Azon kívül, Shauna hazudozása is zavart. Amikor ugyanis elmesélte nekem az élettörténetét, és hogy mit keres a dzsungelben, annyi ellentmondást fedeztem fel benne, hogy attól tartottam, leesik tőle a kunyhója a földre. Például, nos, amikor megtaláltuk a levágott és mézben tartósított fejeket, biztos voltam benne, hogy Miss Hunter és kísérője fejére bukkantunk. Vidyavarden hadnagy ugyanis csak erről a két eltűnt nőről beszélt nekem az irodájában. Nem említette, hogy másik, szőke lány is eltűnt volna a kísérőjével együtt. Nem is tűnt el, erősítette meg Vidyavarden. Ez esetben csak Gloria Hunter fejére bukkanhattam. Shauna azonban nem ezt mondta. Rövidesen rádöbbentem, hogy Shauna nem mondott igazat. Később arra is rájöttem, hogy vallomásában felcseréli a szerepeket és a neveket is megváltoztatja. Ön szerint miért? Ezt tőle kellene megkérdezniük. De azért lenne egy tippem. Valaki kiderítette, hogy Shauna már kislány korában is szenvedélyes hazudozó volt. Ha nyomasztotta valami, nem létező álomvilágba menekült előle, ahol mindenki más volt, mint a valóságban. Így lett a jó lányból rossz lány, és megfordítva. De miért nem beszélnek vele? Vidyavarden megsimogatta az állát. Miss Shauna eltűnt. Hova tűnt? Azt én is szeretném tudni. Egyelőre nem vettük őrizetbe, csupán megkértük, hogy néhány napig álljon még a rendelkezésünkre. Ő azonban levegővé vált. Lehet, hogy kiutazott az országból. Ha el is hagyta Sri Lankát, úgy szökött át a határon. Hogyan lehetséges ez? Vidyavarden furcsán nézett rám. Én adjak tippeket magának? Az is lehet persze, hogy még mindig itt bujkál valahol, és csak a kedvező alkalmat várja, hogy leléphessen. Meg akartam kérdezni, hogy szerintük miért ez a nagy sietség, aztán beláttam, hogy olyan kérdést akarok feltenni nekik, amelyre magam is ismerem a választ. Ha letartóztatják Sri Lankán, már ez sem öröm, az pedig végképp nem az, ha kiadják egy másik országnak, adathalászat büntette miatt. Akkor aztán hosszú éveket tölthetne börtönben. Shauna inkább lelépett. Ha helyében lettem volna, én is így tettem volna. Franknál tartottunk. Nézett rám ismét Miss Malala Szekera. Shaunát figyelve, hamarosan rázizzentem, kicsoda Frank, és innentől kezdve nagyobb figyelmet fordítottam rá. Arra viszont vigyáztam, nehogy rájöjjön, hogy tudom, kicsoda. Gondolja, hogy Shauna meg akarta ölni Frankot? Biztosan nem. Shauna csupán menekülni akart. Tudta, hogy Victoria Carmen nem más, mint Miss Cunningham, ezért rábízta a bosszúállást. A vízmosásban Shauna mégiscsak Frankra támadt. Miss Cunningham utasítására tette, és a fegyvert is tőle kapta. Miss Cunningham biztosra akart menni. Ekkor már ő is rájött, hogy a gyilkos, akit mindenki keres, nem Frank, hanem Jayasundara. Két ellenség ellen is harcolnia kellett. Ezért szüksége volt Sauna segítségére. Valahogy nem áll össze nekem ez az egész, panaszkodott Miss Malala Sekera. Itt van például ez a Vedda, Handuna. Miért bújt el a cserjésben? Mert én mondtam neki. Maga? Miért? Vijayawardhan felé fordítottam a fejem. Mondja hadnagy, ha bevetésre indul, visz magával fegyvert. Micsoda hülye kérdés ez? Nézett rám megütődve a zsaru. Persze, hogy viszek. És a póttárat? Naná, hogy viszek. Nem is egyet. Nekem Handuna volt a póttáram. Hogy kerültek oda a haverjai? Én biztattam, hogy szerezzem segítséget, mert lehet, hogy szükségünk lesz rá. Csak éppen, igen, a frászt hozták rám. Megállapodtam velük, hogy a végső leszámoláskor az övék, azaz az íjaké lesz az utolsó szó. Serre mi történt? Jószerével nem is hoztak magukkal fegyvert. Gondolhatják, hogy elkapott a vakrémület. Azt hittem, félreértettek valamit, vagy Gánszen rosszul magyarázta el a kívánságomat. Ő tartotta velük ugyanis a kapcsolatot. Én magam is ugyanúgy meglepődtem, mint a többiek, amikor ránk támadtak a méheik. Már akartam is kérdezni, nem valami mese ez? Ne akarja bemesélni nekem, hogy a veddák képesek idomítani a méheket. Rovarokat nem lehet idomítani. Idomítani csak jóval fejlettebb intelligenciával rendelkező lényeket lehet. Nem akartam előadást tartani neki a méhek intelligenciájáról, ezért inkább befogtam a számat. Tudja, mit gondolok én, hogy azok a méhek véletlenül tévedhettek oda. Magának pokoli szerencséje volt, Mr. Lawrence. Nem esze szerencséje, ebben maradtunk. Négy hazafele készülődtünk már, amikor Mr. Mahendran mellém furakodott. Kérdezhetek még valamit? Hogyne? Bólintottam. Árulja már el nekem, miért ölte meg a Vedda Miss Minoli kutyáját? Nem ölte meg, nevettem el magam. A veddák nem bántják a kutyákat. Azért kellett neki, hogy jelezze, ha közeledik feléjük valaki. Ne feledje, a veddák a cserjék között bujkáltak, és néha haludniuk is kellett. És a páva, a sütemény páva, nos, ezzel meg az a helyzet, hogy Handuna nyilván a könyörtelenségét akarta bizonyítani vele. Hogy bárkit hajlandó lenyilazni, aki szembeszáll vele. Ám bár az is lehet, hogy egyszerűen csak a társainak akart ételt vinni. Őszintén szólva, ezt még nem kérdeztem meg tőle. Handuna különben az őrangyalunk is volt. Ő lőtte ki például a fegyvert Mr. Kan kezéből, ő töltötte meg a kulacsot altatóval teli vízzel és a többi. Honnan tudott olyan hirtelen két másik veddát is leakasztani a szögről? Üzent nekik, aki a méhekkel kommunikál, az távol lévő társaival is képes. Telepátia? Lehetséges? Hárítottam el a kérdést. Gánszen talán többet tud erről mondani önnek. Mahendran sóhajtott, és Miss Malala Sekera felé bökött. Ne haragudjon meg rá, még sosem láttam ilyennek. Bizonyára ki van borulva. Férfiak, a disszertációja, mondta. Most írja a disszertációját, és ezt az ügyet kapta kiegészítő anyagként. Érti már, ideges, és mindent tudni akar róla. Én is ezt szeretném, mondtam, majd elköszöntünk egymástól. Intettem Gánszennak és Dereknek, hogy mehetünk. Várt bennünket néhány vekszink hasör, és végre nyugodtan meggyújthattam a pipámat is. Öt Miss Suvendreni úgy fogadott, mintha kellemetlen idegen lettem volna számára. Úgy ült a karosszékében, mintha karót nyelt volna. Bármit is tettem, később sem engedett fel. Eleinte nem értettem, miért, aztán megsejtettem. Akkor az űrzavartom volt a lelkében, mint talán még soha. És egyáltalán nem én miattam. Viszont szebb és vonzóbb volt, mint valaha. Néha mosolygott is, ám bár láttam rajta, hogy az esze másút jár. Feltettem magamban a kérdést, hogy vajon volt-e közte és Jayasundara között valami? És, ha nem volt, akkor is megrázkódtatást okoz valakinek, ha egyszer csak megbizonyosodik róla, hogy szeretett főnöke, akit évekig szolgált, nem normális, és ráadásul közönséges gyilkos. Plusz, halálosan szerelmes valakibe, aki nem érdemli meg. Féltékenység. Még az is meg lehet. Igyekeztem minél rövidebbre fogni a búcsút. Megköszöntem neki a segítségét, de nem konkretizáltam a dolgot. Elvégre úgysem figyel rám. Szemeit rám szegezte ugyan, de nem engem látott maga előtt, hanem talán Jayasundarát. Éppen felálltam, hogy befejezzem a rövid társalgást, amikor ismét rám nézett. Ezúttal láttam a szemén, hogy csak rám koncentrál. Tehát elmegy. Kérdezte, elmegyek a veddákkal? Bólintottam. Konkrétan hova? Sajnos erre még nem tudok válaszolni. Miss Malala Sekera javaslatára a kormány újra elővette a veddák dolgát. Állítólag találtak számukra egy olyan helyet, amely nekik is tetszik. Ha már ott lesznek, utánuk megyek és megpróbálok egy ideig köztük maradni. Mit akar csinálni náluk? Tanulni. Megfigyelem például, hogyan építik fel a házaikat. Mert azt kikötötték, hogy csak is olyan házba hajlandók beköltözni, amit ők maguk építenek. Azt is megfigyelem, hogyan készítik a mindennapi eszközeiket. De még ezeknél is jobban érdekel, hogy kik a jó és rossz elemeik, mit gondolnak róluk, milyen imákat mondanak nekik. Jól van, emelte fel a kezét. Értem, tehát velük megy. Oké, azt tudja, hogy mi történik itt, az ültetvényen, nem? Mondtam, nem tudom, azt sem tudom, hogy Mr. Jayasundara hol van, egyelőre megfigyelés alatt áll. Sajnos rosszak az eredményei. Nagy a valószínűsége, hogy gyámság alá helyezik. Elvégre egy többszörös gyilkos nem maradhat szabadlávon. Elvégre mindenkit meg akar törni, akinek bármilyen kapcsolata is volt Minolival. Ám ez sem változtat a lényegen. Mi a lényeg? Értetlenkedtem. Suvendreni gyors mozdulatot tett a kezével. Itt minden. Minolié. Az övé az ültetvény és minden. A szálloda is. Az egész vagyon. Dinest elmebetegnek nyilvánítják. Nem azért. Már eredetileg is Minolié kellett volna, hogy legyen. Amint kiderült, Dinest H.M. meghamisította az apja végrendeletét. Az apja tudta, hogy Dinest H.M. nem egészen egészséges, ezért Minolit jelölte ki az örökösévé, ám Dinest. Ez volt aztán a fordulat. Ki gondolta volna, hogy ez lesz a történet vége? Előbb arra gondoltam, talán indiszkréciót követnék el, ha feltenném neki a rá vonatkozó legfontosabb kérdést, aztán meg arra, hogy ha nem teszem fel, érzéketlen tuskónak tarthat. Ezért aztán feltettem, és ön, Miss Suvendreni szomorúan mosolygott rám. 2 órával ezelőtt beszéltem Minolival. Sajnálom, nagyon sajnálom, ön, Miss Suvendreni, azt hiszem, a legrátermettebb igazgató volt, akit csak el tudok képzelni. Ha nekem lenne egy tea ültetvényem, csak is önt alkalmaznám, abban bíztam, hogy ez talán majd megvigasztalja egy kicsit. A szomorú embert néha az apró csacskaságok is képesek megvigasztalni. Ő is ezt mondta. Kicsoda, tátottam el a számat. Minoli, mit mondott, amit az imént ön, hogy rátermett voltam, és jól végeztem a munkámat. Önök nem voltak valami jó viszonyban, igaz? Hát nem. Miért? Suvendreni megvonta a vállát. Nem kedvelem a tolvajokat. És a könnyűvérű nőket sem. De a végén azért összefogtunk. Bár akkor még nem gondoltam volna, hogy mi lesz belőle. Amikor láttam, hogy mekkora a baj, én tanácsoltam Minolinak, hogy tűnjön el. És Handunáról is tudtam. Persze akkor még azt hittem, hogy Dinest is meg kell védenem a gyilkosoktól. Biztos voltam benne, hogy a vendégek gyilkolják egymást. Nem tudtam, miért, de nem is érdekelt. Bíztam Dinesben és most tessék, amikor a hűtőbe zártak bennünket, tudta, hogy Minoli ki fog engedni minket. Suvendreni bólintott. Mindenre fel voltunk készülve. És Miss Carmen, azaz Miss Kenningham, neki ki adott kulcsot a hűtőhöz. Senki. Lopott magának valahonnan egyet. Feltehettem volna még néhány kérdést, amelyek továbbra is megválaszolatlanul zsongtak bennem, de nem akartam feleslegesen lopni az idejét. Elvégre, saját magával kellett törődnie, nem az én ostoba kérdéseimmel. Azért búcsúzóul mégiscsak feltettem neki egyet. Soha nem vette észre, hogy Mr. Jayasundara rövid havozás után bólintott. Néha furcsán viselkedett. Azt tudtam róla, hogy kissé zaklatott férfi, ám azt nem sejtettem. Azt viszont észrevettem, hogy szerelmes. Minoliba, azt hittem, csak ő miatta ilyen. Itt volt az ideje, hogy felálljak és elköszönjek. Sajnálom, mondtam, igazán sajnálom, és most hova tart? Miss Suvendreni felkapta a fejét. Hogy hova tartok, a fenébe is, ezt a kérdést talán mégsem kellett volna feltennem. Úgy értem, hogy hova megy innen a tea ültetvényről. Én? Hökkent meg. Sehova. Nyeltem egy nagyot. Azt azért mégsem gondolhattam, hogy itt maradt tea szedőnőnek. Bocsásson meg, azt hittem. Suvendreni bágyattam elmosolyodott. Nem említettem volna. Pár órája ugyanis Minolinál jártam. Ezt említette. Nos, Miss Minoli arra kért, hogy maradjak az ültetvényen és végezzem továbbra is azt a munkát, amit eddig végeztem. Majdnem leültem a földre meglepetésemben. És maga, elvállaltam, mosolygott rám a könnyein keresztül. Bár egyre azon töprengek, nem követek-e el ezzel árulást Dinessel szemben. Meghajoltam és kezet csókoltam neki. Azt hiszem, Minoli biztonságban tudhatja az ültetvényét. Suvendreni szeme ekkor már ismét a messzeségbe révett. Talán észre sem vette, hogy kimentem a szobájából. Hat Minoli orrán akkora szemüveg ült, hogy alig láttam tőle az arcát. Amikor beléptem a szobájába, lekapta és az ágyra dobta. A fenébe is, nem lesz könnyű megszoknom. Ülj le, Leslie, mi a csoda ez rajtad? Bögtem a szemüvegre. Minoli megvonta a vállát. Elhatároztam, hogy ezután szemüveget fogok hordani. Ha komoly emberekkel tárgyalok, nem akarom, hogy csitrinek nézzenek. Felrakok egy ilyen micsodát, és már is a saját öreg anyám vagyok. Hallom, mi történt. Minoli bólintott és hátradőlt a székében. Ekkor láttam csak, hogy egészen illetlen, rövid nadrágocska, és egy semmi kis blúz van rajta. Jayasundarára gondolsz? Bólintottam. Minoli elhúzta a száját. Hát ez van. Képzelheted, mit éreztem, amikor az ügyvédünk elmagyarázta, miről van szó. Jól lehet, nem is ő jött rá a csalásra, hanem Vidzsevarden. Bekérette a családunk összes iratát, ekkor bukkant rá nevelő apám igazi végrendeletére. Rám hagyott mindent. Azzal a kikötéssel, hogy életem végéig köteles vagyok gondoskodni Dinesről. Amit természetesen be is fogok tartani. Tudod, hogy Din szerelmes volt belém? Ő maga mondta, amikor ki akart nyírni. Én meg azt hittem, hogy ő is szuvendreni, hogy mik vannak. Megkérdezhetem, hogy mit fogsz csinálni ezután? Minoli huncut mosolyjal az ajkán nézett rám. Először is veszek egy normális szemüveget. Ezen át alig látok valamit. Aztán egy vastag filctollat. Az minek? Húzok egy strigulát. Strigulát? Ámuldoztam. Hová? A tegnapi nap fölé. Akkor tudtam meg ugyanis, hogy az enyém itt minden. Ma reggel Minoli elhunyt és egy másik Minoli született a helyére. Minoli meghalt, éljen Minoli. Nézd csak rám, kit látsz magad előtt. Kérlek, ne a lábamat, és ne is a keblemet nézegesd, másról már nem is beszélve, hanem úgy összességében az egészet. Kit látsz majd magad előtt? Segítsek, egy igazi üzletasszonyt, egy komoly üzletasszonyt. A múltamnak vége, a jelenem pedig szöges ellentétben áll majd a múltammal. Örülök neki, hogy így lesz, elhiheted. Tőled meg bocsánatot szeretnék kérni. Csak tudod, annyira ki voltam borulva, hogy kellett valaki, aki megvigasztal. Nem voltam túl romantikus. Ezt hogy érted? Hát, hogy a fejemre húztam azt a micsodát, abban a reményben, hogy nem ismersz fel. De te felismertél. Azért nem azonnal. Hát, mikor? Amikor elmentél tőlem. Minoli meghökkent. Amikor elmentem tőled. Hát ez meg hogy lehet? Végül is miből jöttél rá? Vagy ezt már kérdeztem volna egyszer? Amikor elmentél, megvizsgáltam a lepedőt. Minoli elpirult. Kérlek, fejezd be, ezt nem akarom hallani. Én meg úgy tettem, mintha nem is hallanám a tiltakozását. Tudod, mit találtam rajta és még egyéb helyeken is a szobában? Mi itt? Kutyaszőrt. Vágtam rá diadalmasan. Pretty szőrét. De hát, Pretty akkor már eltűnt, azért rajtad maradt egy-két szőrszála. Aki kutyás, az tudja, hogy a gazdi bárhogy is igyekszik megszabadulni a kutyaszőrtől, mindig megbújik valahol néhány szál. A ruháján, a testén. Jól van, ezt felesleges részletezned. Nos, ebből tudtam meg, hogy te voltál a látogatóm. Azt is tudtad, hogy én néha belenyúlkálok Jayasundara pénztárcájába? Sejtettem. És mégis, hát lehet neked ellenállni? Hozzám hajolt és csókot lehelt a homlokomra. Drága vagy. Ebből aztán megértettem, hogy a mi történetünknek mindörökre vége. Az ilyen kis homlokra lehelt csókok a postások. A búcsú üzenetét szokták kézbesíteni. Hét. Most mihez kezdesz, Minoli? Tettem fel az udvarias kérdést, pedig ez már nem is érdekelt igazából. Összekapom magam és az ültetvényt, felelte a lány. Felkaptam a fejem, ez a hang nem Minoli hangja volt. Nem tudtam, kié, de hogy nem az övé, abban biztos voltam. Tudod, jelentősen megváltozott a helyzet, magyarázta. Eddig Jayasundara pénzét loptam, most már a sajátomat tékozolnám. Újabban felelősséget érzek az ültetvényért, és mindazért, amit Jayasundara eltulajdonított tőlem. Én vagyok az örökös, kötelességem megőrizni, amit az elődeim hagytak rám. És vele mi lesz? Kérdeztem. Minoli ismét csak csókot lehelt a homlokomra. Jayasundarára gondolsz? Ezen még nem gondolkodtam el igazán. Ám lehet, hogy nem is kell. Egyelőre zavarodott állapotban van. Amikor bementem hozzá, jószerével meg sem ismert. Elesett volt és gyámolításra váró. El sem hinné az ember, hogy képes volt azokat a szörnyűségeket elkövetni. Figyelsz te rám egyáltalán? Hát hogyne. Persze, hogy figyelek. Tudod, Leslie, néha én magam sem ismerem ki magam saját magamon. Jayasundara gátlástalanul kitúrt a vagyonomból, hamisított, lopott, gyilkolt, talán még bűnösebb volt, mint én. És akkor tessék, egyszerűen megsajnáltam. Van ez így? Sóhajtottam. Olyan elesett volt, és olyan szerencsétlen, hogyha abban a pillanatban elém tolt volna egy papírt, amelyben az áll, hogy lemondok a vagyonom feléről a javára, bizisten, megtettem volna. És most? Minoli felnevetett. Ó, már elmúlt a varázs, eszemben sem lenne aláírni. Bár még mindig nem tudom elhinni, hogy ő tette mindezt. Hogy egy igazi, örmönfont sorozatgyilkos. Tudtad, hogy Jayasundara ért a nyilazáshoz? Minoli felvonta a vállát. Amikor az első gyilkosság megtörtént, még én is a veddákra gyanakodtam. Később aztán beugrott, hogy régebben Jayasundara sokat dicsekedett nekem a nyíllövő tudományával. Még valamilyen ijászklubnak is a tagja volt Kolombóban. Bólintottam. Így már más, így már világos, hogy hogyan ölhette meg majd 50 méter távolságból Kitty Brownt. Talán még Handunát is lefőzte volna, pedig ő sem kismiska. Jayasundara különben mindent megtett, hogy halálra rémisszen bennünket, és könnyedén végezhessen velünk. Felakasztotta az épülőház gerendájára Mrs. Kuznyecovát. Te a szedőnek öltöztette a megölt Mr. Kahnt. Talán valamilyen morbid humorérzék is kényszerítette rá, ki? Tudja, az olyanokon, mint Jayasundara, nehéz eligazodni. Minori rossz szellemeinek tartott bennünket és meg akart szabadulni tőlünk. Szót ejtettünk még erről arról, aztán elköszöntem tőle. Volt egy kis beszélgetni valóm Handunával és Gánszennel. Meg kellett tudnom tőlük ezt-azt, hogy végre kerek legyen a történet. Kíváncsi lettem volna rá például, hogy cserélte ki Handuna a Greenlaf által hozott kulacsvizet altatóval kevert vízre. Természetesen később ezekre a kérdéseimre is választ kaptam. Nyolc éppen a csomagjaimat készítgettem össze, és Gánszen érkezésére vártam. Neki kellett elszállítania a Veddákhoz, és néhány hét múlva értem jönni. Hiába kérleltem, hogy maradjon ott velem, nem volt hajlandó rá. Bár őt magát is érdekelték az erdei emberek, kis időre elege lett belőlük. Pontosan 10 órakor kopogtattak az ajtómon. Búj be! Kiáltottam és felvettem a hátizsákomat. Az ajtó nyikorogva kitárult, majd belépett rajta valaki. Futó pillantást vetettem rá, aztán éreztem, hogy nagyot csattan az állkapcsom a meglepetéstől. Aki ugyanis belépett az ajtón, nem Gánszem volt, hanem egy ismeretlen nő. A félénkem befelé lépkedő hölgyhelybéli lehetett, amit kávébarna bőre és villogó fogai is tanúsítottak. Azon kívül, szorosra húzott szárja, amely szinte rátapadt a testére. Arra gondoltam, hogy szívesen elcserélném Gánszennel, bár biztos voltam benne, hogy ez lehetetlen. Nyilván ajtót tévesztett. Rá akartam mosolyogni, de lefagyott a születő mosoly a képemről. A hölgy arca komoly volt és visszautasító. Mr. Lawrence kérem, mondta, és itt meg is állt. Láttam, hogy a hideg, mondhatni, a jeges kifejezést valamiféle langyos zavarodottság váltja fel az arcán. Igen, hajoltam felé, nem ismer meg, addigra már megismertem. Miss Malala Sekera volt, a csoda tudja, milyen biztonsági szolgálattól. Foglaljon helyet, Miss Malala Sekera, mutattam udvariasan az egyik székre. Miben lehetek a szolgálatára? Miss Malala Sekera zavarában végig simított a ruháján, amitől kivert a veríték, pedig közvetlenül a fejem felett kavargatta néhány óriási ventilátorlapát a levegőt. Bocsásson meg, de már, vagy fél órája várunk magára. Kénytelen voltam megvakarni a fülem tövét. Lehet, hogy a cserjék között a pipaszurkálómon kívül az angol tudásomat is elveszítettem. Ön vár én rám, én és a sofőr, és hol? Ha kinéz az ablakán, éppen a kocsira lát. Kinéztem. Az ablak alatt valóban ott állt egy terepjáró, sok cigarettázott mellette a vezetője. Látja? Látom? Biccentettem. Miss Malala Sekera gyanakodva nézett rám. Ne mondja, hogy nem tudja, mit kellene tudnom. Kérdeztem, immár az én hangom is gyanakvással volt teli. Talán csak nem vonták vissza az engedélyemet? Mr. Gánszen megbetegedett. Tegnap még egészséges volt. Szerencsére már jobban van. Annyira viszont nincs jól, hogy magával mehessen a Veddák közé. Ezt őszintén sajnálom, akkor viszont kijön velem, azt hittem, egyedül leszek kénytelen letelepedni a Veddák új falvában. Nincs baj, máskor is történt már velem hasonló eset. Én, tessék, riadtam fel, mondom, hogy én megyek magával. Ön kísér el odáig? Hát nem éppen, ott maradok magával, néhány másodpercig szóhoz sem tudtam jutni. De hát miért? Malala Sekera kisasszony felvonta a vállát. Feletteseim móhajtották így. Ha már a Jayasundara ügyet kaptam meg feldolgozásra, és az ön segítségére szorulok feletteseim szerint az lenne a legjobb, ha kihasználnánk minden pillanatot, hogy... Itt aztán meg is állt. Bizonyára maga is úgy ítélte meg, hogy felesleges kétértelmű félmondatok hínárjába vonyolódnia. Ha hajlandó lenne segíteni nekem, bár meg kell mondanom, hogy nem én találtam ki ezt az egészet, és tulajdonképpen igen kellemetlen nekem, és nem a szívem szerint való. Maga nem szimpatikus nekem, ezt most meg kell mondanom, és attól tartok, hogy maga vérszemet kap, és olyasmiket képzel be magának. Nem képzelek be semmit, mondtam mélyeket lélegezve, hogy megnyugtassam magam, és nem is fogok vérszemet kapni semmire, ebben nyugodt lehet. Továbbá azt is jobb, ha tudja, hogy ön sem szimpatikus nekem egy cseppet sem az, akkor ez kölcsönös, feltétlenül, össze kell szorítanom a fogaimat, ha arra gondolok, hogy egy hónapig együtt leszünk. 2 hónapig? Javított ki, egyet azért tudomásul kell vennie, folytattam. Én ott dolgozni fogok, és mivel a trópusokon vagyunk, nem zakóban és nyakkendőben dolgozom, ha tudja, mire gondolok. Úgy fogok öltözködni, mint a Veddák, és azok mibe öltöznek? Egy darab madzakba, mondtam, de ha melegük van, akkor azt is levetik. Hát ez furcsa, de majd csak megleszek valahogy. Én dühös voltam rá, ő rám, és a főnökeire, és mindketten dühösek voltunk a világra, amiért egy csónakba zárt két embert, akik kölcsönösen ki nem állhatják egymást. A veddák között aztán valahogy furcsán alakultak a dolgok. Ha nem is madzakban jártam, de azért nem öltöztem túl magam. És ő sem, bár egymás társaságában töltöttük a napjaink nagy részét, a szigorúan szakmai társalgáson kívül másra nem is került sor köztünk. Két hétig. Aztán egyszerre csak elkezdtünk másról is beszélni. Handuna ugyanis többször is feleségül kérte, Malala Szekera azonban mindannyiszor udvariasan bár, de határozottan visszautasította. Handunát viszont nem lehetett egy könnyen lerázni, ezért Miss Malala Szekera furcsa kibúvót ötött ki magának. Azt mondta a veddának, hogy azért nem tehet eleget a kérésének, mert már nem szabad. Ő és én szóval, már foglalt. Handuna azonban nem elégedett meg ennyivel. Megkérdezte Miss Malala Szekerát, hogy ha mindez így van, akkor miért lakunk külön? Miért nem egy kunyhóban? Náluk nem szokás hazudni, és ha megtudja, hogy Miss Malala Szekera nem mondott igazat, szörnyű dolgot tesz. Azok, akik a közelben hallgatóztak, elszörnyedve csóválták a fejüket. Miss Malala Szekera nem tehetett egyebet, minthogy beköltözött az én házamba. Kedvetlenül tette, és csak azután, hogy igyekeztem kedves lenni hozzá. Ünnepélyesen megfogadtam neki, hogy semmi olyan nem történik ez alatt a fedél alatt, ami alatt vagyunk, amit ne közölhetne akár a főnökeivel is. Erre meg is esküdtem neki. Hát tehetek én róla, hogy még azon az éjszakán egy könnyű kis szélben valahogy berogyott a kunyhó fedele és én kénytelen voltam Handunával kicseréltetni? Handuna vigyorgott és elégedetten tette zsebre a pénzt, amit különleges szolgálataiért kapott. Mi pedig igyekeztünk úgy viselkedni, ahogy a szigorú vedda szabályok megkövetelik. 9. Ami a tea ültetvény korábbi vendégeit illeti, néhányuk nevével csak az újságokban találkoztam. Mr. Millibandét például vastag, cirádás betűkkel szedte az alap, amely elsőként értesítette az érdeklődő közönséget, hogy Joe Miliband rapidsakban világbajnokságot nyert. Mr. Habibiről is hallottam egy dubai ingatlanvásárlással kapcsolatban. Ő is tevékenyen részt vett annak az ingatlannak a megszerzésében, amelyen ma a világ legmagasabb épülete, a Burj Khalifa áll. Személyesen Drexlerrel találkoztam egyedül. Levelet írt nekem, sebben meghívott egy kellemes karibi hajóútra. Csodálatosan éreztem magam, gyönyörködtem a karibi napkeltékben, napnyugtákban a MIG-HM. Nos, igen, túránk harmadik napján gyilkosság történt a hajón, de ez már egy másik történet. Vége.